Kedves testvérek, az utolsó előtti vasárnapon vagyunk az egyházi esztendőben, ez a reménységnek a vasárnapja, a következő vasárnap már örök élet vasárnapja lesz, és aztán jön advent első vasárnapja. És lassan végére érünk annak a programunknak, ami a győzelemről szólt, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a rosszat jóval győzd meg. Ez volt az igénk egész évben a római levélből, és sokféleképpen jártuk körül azt a gondolatot, hogy nem vereségre hívott el bennünket az Isten ebbe a világra, ebbe a világba, hanem győzelemre. És persze vannak közben elveszített csaták is, ha háborút meg is lehet nyerni, ha egyáltalán szabad ilyen katonai kifejezéseket használni, de az ember élete valóban egy küzdelem. És a mai témánk is ebbe a sorba illeszkedik, amikor Dániel könyvének a harmadik részéből egy szakaszt felolvasunk. A győztesnek is szüksége van menedékre. Ez a havi címe az elmélkedéseinknek, meglátjuk majd, hogy mi is terül ki ebből a szakaszból. Szeretettel gondolunk most is azokra, akik felvételről vagy a hangfelvételt az interneten hallgatják meg. Azt hiszem, ez a bulletin alján lévő kis cím, ez a www.megbékéléstemplom.hu, ez az, amin elérhető a honlapunk is. Prédikációk is meghallgathatók. Dániel könyvének a harmadik részéből a 13. verstől olvasom az igét. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták ezeket a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor és mondta nekik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékkal nem tisztelitek-e az én isteneimet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítottam. Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, hogy leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam, mert ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak, ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Imi a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égőtüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem te is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának színe elváltozott Sidrák, Misák és Abednégó ellen, azért szólt és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni, és meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsóruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölte a tűznek lángja. Az a három férfiú pedig, Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt, és mondta az ő tanácsosainak, nem három férfiút vetettünk a tűz közepében megkötözve? feleltek és mondták a királynak, bizonyára ó király. Felelt és mondta, imé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepén, és semmi sérelem nincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istennek fiáé. Mikor is játszódik ez a történet? A babiloni fogság idején, Dániel könyve a harmadik fogságra vitel idején, ez a harmadik csoport, akiket fogságra hurcolnak a mai Irak területére, abban az időben élt ez a proféta, ami profétának nevezzük, a zsidóság nem tartja profétának, csak egy látnoknak, mint Józsefet, és ezért szerepel a héber Biblia végén, az iratok után, a kis proféták után. Minden esetre egy előkelő nemesi családból származó fiatalember volt, aki többet magával Nabukadnecár elhurcoltatott Babilonba, és ott 3 évig felsőoktatásban részesültek és készültek arra, hogy a király elé álljanak. Nem emlékszünk rá, visszautasították, hogy a király ételéből egyenek, csak zöldséget voltak hajlandók enni, lehet úgy értelmezni a fordítást, hogy a főpincér, akinek fel kellett szolgálnia az ételt, először megijedt, hogy majd a király számon kéri a satnyám 4 fiatalember állapotát rajta, meggyőzték, hogy tegyen egy próbát, kiderült, hogy a zöldség kiválóan helyettesíteti a húsokat és a víz a bort. Szóval úgy is lehet értelmezni a fordítást, hogy ő örömmel megette azt a királyi ételt, amivel hát valószínűleg el kellett volna különben számolni. Boldogan felfalt el 4 ember részét, hogy nyoma ne maradjon az alkunak, de ők nem ettek a király ételéből. Vannak, akik vallásos emberként is a maguk vegetáriánizmusát erre vezetik vissza. Egy egészséges táplálkozás, egészséges életmód. Természetesen nem arról szól a történet, hogy húst nem szabad enni, kerülhető. Minden esetre ők a király ételéből nem akartak enni, és ennek a lényege az, hogy valamit meg lehet őrizni abból, amit fontosnak tartunk, akkor is, hogyha ez bizonyos kockázatokkal jár. Ennek a könyvnek ez az egyik üzenete, hogy az elveinkért ki lehet állni, és Isten megsegít, mellénk áll, sőt, itt a továbbiakban egy még nehezebb próbatétel az, amit vállal Sitrák, Misák és Abednégó, ezek az ő babiloni neveik, mint ahogy Baltazárnak, hogy nevezi a király Dánielt pedig. Tehát az eredeti nevüket elveszik és új nevet adnak nekik, de ez nem jelenti azt, hogy a jellemük is megváltozik. Felvetődik mindjárt az elején a kérdés, hogy miért ez a 3 fiatal ember kerül konfliktusba királlyal, a negyedik Dániel. És mindenképpen magyarázatot akartak a korai biblia magyarázók erre adni, és azt találták ki, hogy bizonyára elküldte külföldre valamilyen diplomáciai szolgálattal Dániel Nabukodonozor, mert őt féltette. Valószínűleg ő is érezte azt, hogy az egész, amit kitalált, valahol sántít. Majd mindjárt megnézzük, hogy mit is talált ki. Ők 3, Sitrák, Misák és Abednégó kerültek szembe a király parancsával. Mi volt ez a parancs? Az előzményekhez tartozik, hogy Nabukodonozor látott egy álmot, amit csak Dániel tudott megfejteni. Ez az álom 4 világbirodalomról szólt, és a kép, amit a király látott, egy hatalmas szobor volt, a feje aranyból, a teste pedig, ahogy a lábakhoz közeledtünk, a lábfejhez változó anyagokból, a végén a lábfej már csak kerámiából, vagy inkább égetett agyagból volt, és ez volt a gyengesége is ennek a szobornak, mert egy látszik az a kéz elindított egy nagy kődarabot, ami izé porrá zúzta a képet, a szobrot, állóképnek nevezi a régi nyelv a szobrot. És Dániel megfejti a látomást, Nabukodonozornak hizelek, hogy az aranyfej ő maga. És valószínűleg ebből származik azután az ötlet, hogy hát akkor kell egy szobrot készíteni, nem csak a feje van aranyból, hanem az egész szobor. Az egész szobor nem cseréplábakon áll, nem vasat használnak a mellrészhez, mint ahogy ő a látomásban látta, vagy nyaktól lefele egy kicsit ezüstözött még a szobor, hanem egy igazi kényúr, egy igazi magát Istennek képzelő ember az egész szobrot aranyból készíti el. Valószínűleg ő maga sem hitt abban, hogy ez az emberi kéz által készített bálvány imádatot érdemel. Nem is a bálványról volt szó, hanem őról, a magáról. Azt nem tudom, hogy a művésznek sikerült-e az arcvonásait is belefaragni ebbe a szoborba, de nem kellett magyarázó hozzá. Tehát ha valaki kérdezte, hogy és kit ábrázol ez a szobor, akkor nem mondták talányosan, hogy valami ismeretlen, elvont személy fizikai megtestesítése ez, hanem mindenki azt mondta, hogy ez biztos a király. Ez biztos a király. És ezért az embereknek nem is esett olyan nagyon nehezükre, hogy leboruljanak előtte. Szegény emberek megszokják, hogy időről időre valamilyen szobrot állítanak, aztán elmozdítják ezeket a szobrokat, szobroknak komoly szerepük van népek történetében, van úgy, hogy tömegével telepítik ki ezeket a szobrokat szobortemetőkbe, parkokba, cserélnek, és aztán új szobrokat állítanak. Tehát benne van a történelemben, a mindenkori történelemben a szoborállításnak ez a furcsa mániája, és a gondolat is, hogy a szobor bennünket, a gondolatainkat segít terelni egy bizonyos irányba, és a szoborhoz való viszonyunk az tulajdonképpen a fennálló hatalomhoz való viszonyt mutatja meg. És ez itt is így történt. Nagyon egyszerű volt, amit a király várt, amikor a zenekar megszólal, bőségesen mutatja be itt a különböző hangszereket Zoli örömére, és mindannyiunk örömére persze a Biblia fúvós, pengetős és egyéb zajt keltő hangszerek sokasága szólal meg, időnként váratlanul, ismerik ezt a játékot is, biztos, hogy megállapodunk előre, hogyha valamilyen jel, mondjuk akár zenei megszólal, akkor mindenki egyféle dolgot csinál. És itt is így volt. Ez az emberek ebben a feszültségben élnek, hogy mikor zendít rá a zenekar, mert ha rázendít, akkor össze kell omlani, leborulni a szobor előtt. Nem biztos, hogy emberi formájú ez a szobor mindig. Lehet ez egy plakát is, amin egy szöveg van. Lehet egy asztal, amire egy könyvet kitesznek. Mindenféle módon szokták jelezni a hatalmasok, hogy merre járjunk, vagy hol helyezzük el ezeket a látnivalókat, és hogy viselkedjünk a közelében. Voltak más foglyok is ott, nem csak Sidrák, Misák és Abednégó, és senki nevesen követ rájuk azért, hogy esetleg ők leborultak előtte. Nagyon nehéz ezt megítélni, ezt a dolgot. Az emberek mindig szerényen fizető állásokat kapnak, könnyen elvehető tőlük, gyerekeket nevelnek. Aztán vannak idők, amikor még az életével is játszik az, aki kigúnyol egy szobrot, leönti paradicsommal mondjuk például, vagy hozzávág egy tojást, hasonló dolgokat, cselekszik. Tehát aki nem tiszteli az éppen aktuális isteneket, olykor még az életével is játszik. Ma nem. És ma se akarjuk bántani azokat, akik nem szívből ugyan, belül keserűen, dühösen, vagy kicsit cinikusan megteszik azt, amit tőlük várnak, mert élni szeretnének. De azért tiszteljük és szeretjük, és fontosnak tartjuk azokat, akik ilyenkor nem teszik meg azt, amit a hatalom vár tőlük, és nagyon könnyen lehet ellenőrizni, hogy ki az, aki ezt nem teszi meg. Mert hát csupa hátsó részt látunk, ha így végignézünk a tömegen, kivéve három embert, akik állnak. Többiek feje lent a földön, térde lent a földön, ebben a kutyapózban látjuk őket, és hárman állnak. Nem csinálnak ők rosszat, nem lövöldöznek a királyra, nem gyalázkodnak, nem emelgetik az öklüket, egyszerűen csak természetes emberi pózban állnak. És ez a nagy kérdés, hogy mennyi erőnk van nekünk természetes emberi pózban állni egy adott történelmi pillanatban. Nem kell fenyegetőzni, nem kell harsányan tüntetni. Van, amikor egyesek ezt teszik, és szeretjük őket, mint ahogy most Józsefvárosban némelyek bementek a polgármester szobájába, egyenként vitték ki őket a rendőrök. Én is egyszer, véletlen során egyszer-kétszer már jártam így, engem is vittek ki rendőrök, engem hárman vittek, másoknak elég volt egy vagy kettő, de hát nem egyformák az adottságaink. De Zsidrák Misák és Abednégó nem dacolt igazán, egyszerűen csak ragaszkodtak az ő természetes emberi tartásukhoz, mert nem természetes dolog emberek között az, hogy valaki kutyapózban van. Most szegény Cézár kivétel, mert neki a kutyapóz természetes póza volt, ez nem a megalázkodás jele volt, de az ember legyen ember pózban, minden fenyegetőzés nélkül. Álljon meg a talpán, és álljon meg akkor is, hogyha mulandó kiskirályok azt kívánják, hogy az általuk szerkesztett idol előtt boruljon le az ember, mert különben következmények lesznek. És ezt tudta Zsidrák Misák és Abednégó is úgy érezték, hogy hát eddig sikerült. Sikerült túljutni azon, hogy nem eszünk a király ételéből, akkor még jól is jöttünk ki, de nincs ilyen Isten gyermekei életében, hogyha egy küzdelmet győzelmesen túlélünk, akkor már mindent letudtunk. Újra és újra megismétlődnek ezek a próbák, és ez így van rendjén. És ezt tudnunk kell előre, hogy egy győzelem nem győzelem, az egész élet sok-sok ilyen pillanatból és szakaszból áll. Milyen általános az, amit Nabukodonozor mond, kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Bizony emberi nyomorúság ez, és ezért kell olyan fajta politikai rendszerben gondolkodnunk mindig, ahol fékek működnek. Ha nem működnek, akkor eljut ide a hatalmon lévő, hogy ki az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Mert úgy érzi ilyenkor a túlzott hatalommal rendelkező személy, hogy átírhat olyan dolgokat is, amelyeket Isten határozott meg. Ilyenek az alapvető emberi jogok például. A vallás szabadságához való jog például, a szólás szabadságához való jog, bárki ezt korlátozza, vagy elveszi, az már is elfeledkezett arról, hogy ezeket a jogokat Isten adta. És amit ő tesz, az Nabukodonozor kérdése. Kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből? És erre jön a válasz, hogy nem szükség erre felelnünk néked. Miért? Mert a hatalmasok is egyébként tudják, és a hatalmasok nem egyfélik. Dávid is közöttük van, ő is követett el szörnyűségeket, amit hatalommal való visszaélésnek nevezünk. És nem csak ő, többi királyok is, mások is, akik valamilyen fajta hatalommal rendelkeztek, és mi is ezt tennénk, hogyha nem korlátoznának időről időre bennünket, mert ilyen az emberi természet. Nem szükség erre felelnünk néked, mert te is tudod, ugyanúgy, mint mi, hogy amit csinálsz, az őrültség, az nevetséges, az szörnyű, ezért megölni embereket, hogy nem borulnak le egy szobor előtt, és mi az, hogy ki az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből, hát van fölötted hatalom, ki tud minket szabadítani a te kezedből, és a kezed most itt átmenetileg egy égő tüzes kemencét jelent, abból is ki tud szabadítani bennünket. A szabadító Isten hatalma végtelen. Nem csak világot teremtett különféle akadályokkal és nehézségekkel, hanem menet közben is megtapasztalható az ő szabadítása. Meg tud szabadítani a bűntől bennünket. És eljutunk odáig is, ahogy a múlt héten a temetésen is említettem, ő a halálból is meg tud szabadítani. Tudom, hogy az én megváltóm él, mondja Jób, aki a Biblia szerint Ábrahám kortársa lett volna. Ilyen messzeségben fogalmazódik már meg ez a gondolat, hogy tudom, hogy a megváltó Istennek akkor is van hatalma és gondolata, hogyha visszatértem abba az állapotomban, két maréknyi földet, fizikai anyagot jelent. Én nem tudom, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kiszabadulni, de tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll, és újra össze tud engem rakni, mert ő neki mindenek felett való hatalma van, és ugyanez áll a tüzes kemencére is, legyen az hamvasztás, vagy legyen az mártíromság, vagy legyen egyszerűen csak az életnek ez a perzselő, erőszakos vagy-vagy követelése, hogy vagy leborulsz, vagy mindened odavész, és földön futó leszel, és elveszíted azokat az értékeket, amik fontosak voltak a számodra. Tudd meg itt, hogy Isten ki tud téged szabadítani ebből a helyzetből, de te ne azért ragaszkodj az elveidhez, mert Isten úgyis ki fog szabadítani. Nem biztos, hogy ki fog szabadítani. Egyszer már említettem, és csak halkan mondom mindig el azt, amit a középkorban zsidó bölcselők hatására, aztán Aquinói Tamás is megfogalmaz, hogy a hívő embernek úgy kell élnie, mintha nem lenne Isten. Tehát nem azért döntünk az igazság mellett, úgy döntünk úgy, hogy állva fogunk maradni, és esetleg állva halunk meg, mert Isten úgyis mindent jóvá tesz, mint a mesébe, jön a forrasztófű, jön az életvíze, és nem tudom én egyéb dolgok. Nem, hanem azért, mert eljutottunk oda, abba az állapotba, hogy önmagáért, ahogy Isten önmagáért jó, önmagáért, az igazságért, azért, mert az a jó döntés, azért maradunk állva, és nem azért, mert úgysem lesz ennek következménye, de valószínűleg lesz. És a következmények ellenére állva maradunk, ha nem tenné is, legyen tudodra, ó, királyunk, mi a te Istenedet nem imádjuk, és nem szolgálunk az aranyszobornak. Megtörténik a logikus, várható folytatás, befűtik a kemencét, és ezeket az embereket, akik feleltek a királynak a kérésére. Igen, itt még följegyeztem magamnak, hogy álljunk meg egy szóra, bocsánat, hogy visszalépek, még egy kicsit várjanak, ne menjenek be a kemencébe ők hárman. Feleltek a királynak. Ez is egy örök problémánk, hogy szóljunk-e. Emeljük-e fel a szavunkat. Az előbb említettem, hogy kiabálni, fenyegetőzni, gúnyolódni és egyebek nem kell. De vajon hallgassunk-e, vagy feleljünk a szobrot állító királynak? Ez is nagy kérdésünk. Az emberi bölcsesség azt mondja, hogy hallgassunk. Vannak ilyen bibliai szöveghelyek is. Jeremiásnál is, menj be a te szobádba. Van ilyen idő, amikor a bölcs hallgat, így mondja a Biblia. És ellenkezőleg van olyan helyzet, amikor felelni kell a királynak. Különben honnan hallja meg Pilátus az akkori kor, a kis Izrael teljhatalmú római helytartója, hogy nincs minden hatalom a kezében. Akkor azt mondja Jézusnak, hogy nem felelsz, hallgatsz, nem tudod, hogy hatalmamban áll, hogy kivégeztesselek és szabadon bocsássalak, akkor azt halljuk Jézustól, hogy semmi hatalmad nincs felettem azon kívül, amit felülről kaptál. Tehát a hatalom az nem abban mutatkozik meg, hogy eléhetjük a kemencében azt, aki állva marad, hanem a hatalom abban van, az isteni hatalom csak abban van, hogy az igazságot szolgáljuk, függetlenül attól, hogy milyen magas méltóságban vagyunk, és minél magasabban van valaki, annál inkább kell ragaszkodnia az igazsághoz. Jól emlékszem, egy hát már majdnem 40 évvel ezelőtti történetre egy papi gyűlésen voltunk, ahol a Szabadegyházak tanácsának az elnöke egy gátlástalan rendszert kiszolgáló ember beszélt önmagát fényezve arról, hogy hogyan értette meg két baptista leánnyal, akik tanárképző főiskolára jártak, hogy fogadják el alázattal, hogy nem fejezhetik be tanulmányaikat, mert a párt, az akkori állampárt nem akar hívő pedagógusokat, és annyi szép más hivatás is van, fogadják el alázattal, ez Isten akarata, és így tovább, és így tovább. És édesapám szót kért, és egy fejtegetésbe kezdett, amit szerencsére végig tudott mondani, ami arról szólt, hogy hajdan itt a kommunista hatalom átvétel idején a párt dönthetett, hogy diktatórikusan vagy alkotmányosan fogja az országot kormányozni, és úgy döntött, hogy alkotmányosan kormányozza. És az alkotmány biztosítja a vallás szabadságát, annak megválasztását, sőt megvallását is, mert a vallás szabadságban benne van, megvallhatjuk nézeteinket. És hogyha az akkori hatalom így döntött, akkor ez az alkotmány azokra is vonatkozik, akik ezt az alkotmányt meghozták. A hívő ember vétkezik, hogyha alkotmány ellenesen támogat alkotmány ellenes döntéseket. Mondanom sem kell, hogy ebből nagy ordítozás lett. Szerencsétlen kis király ott megvádolta édesapámat, hogy meg akarja a kormány dönteni, meg is lett később aztán a következménye az ilyen és ehhez hasonló lábon maradásainak. Meg kell mondani, felelni kell olykor a kis királynak, és el kell mondani, hogy ki tud szabadítani. El kell mondani, hogy nem szükség felelnünk erre néked, mert te magad is tudod, hogy a hatalmad nem végtelen. Istené a végtelen hatalom. Kiszabadíthat minket, és ha nem tenné is, akkor sem imádjuk a bálványt. Ki volt ez a negyedik személy, akit Nabukodonozor látott, és akinek láttára aztán megrendült? A kereszténység ebben a személyben, mivel itt van, hogy olyan az ábrázata, mint valami Istenek fiájé, Jézust látja, megváltót, aki ott megjelent. Régi Biblia magyarázók egy kis midrást, egy kiegészítő történetet találnak ki itt, hogy jelentkezett volna a jégesőért felelős angyal, hogy majd ő megy és kioltja a tüzet, és Gábriel arkangyal leintette volna őt, aki meg állítólag a tűzért felel, úgy, mint Zsoltika itt, hogy jött-ment a tűzzel, nagy széllel közöttünk, hogy majd ő megjelenik ott is, és odaáll azok mellé, akik vállalták a nézeteikért ezt a kockázatot is. Nem tudunk tökéletes magyarázatot adni. Tény, hogy ott jelen volt még valaki, Isten akaratából. Mondjuk így, hogy az, hogy Isten odaáll amellé, aki a tűzben jár. Ahogy Ézsaiás könyvének a 43. része, a második versben mondja, hogy mikor tűzön még át, én veled vagyok, és a vízben jársz, az sem borít el téged. Nem mindenki jár tűzbe, és nem mindig járunk tűzbe, de arról van ígéretünk, hogy ha úgy hozza az élet, hogy muszáj átmenni a tűzön, hogy megpróbál minket úgy az Úr, ahogy a szérű takarítás közben a gazda átvisz dolgokat, vagy ahogy a tűzvész Jézus példázata szerint is az építményeket is megpróbálja, ott kiderül, hogy ki az, aki időt és elemeket álló anyagból építette a maga építményét. Nem ígéri meg az Úr, hogy nem visz át tűzön bennünket, de azt megígéri, hogy velünk lesz. Mi nagyon gyakran szeretnénk, ha nélkülünk menne át az Úr a tűzön, vagy nagyon szeretnénk, ha nem kéne átmenni a tűzön, de ezt nem ígérte meg. Csak azt ígérte meg, hogy velünk lesz minden napon. Ha tűzön kell átmenni, akkor is velünk lesz. És nyilvánvaló lesz a világ számára, és így Nabukodonozor számára is, hogy van nagyobb hatalom, és mi nagyobb hatalomnak akarunk engedelmeskedni akkor, amikor talpon szeretnénk maradni, függetlenül attól, hogy mások tekintélyesek, érdekeiket jobban kézben tartó személyek, hogy viszonyulnak a király parancsához. Isten segítsen meg bennünket, hogy ahogy Zsuzsa kérte, a humorunkat is megőrizve, magunkat nem hősnek látva, emberként megmaradjunk a talpunkon. Amen.